Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domani Csandrás. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogattunk, amelyek közt ezen a héten a színház és a film jut majd főszerephez. A műsor első felében beszámolunk egy különleges Wagner opera bemutatóról és a hét fővárosi színházi premierjeiről. Majd esélylatolgatásba bocsátkozunk a vasárnap esti Golden Globe díját adó előtt. Számba vesszük az Oscar díj jelölteket is, és megnézzük, milyen filmek láthatóak ettől a héttől a magyar mozikban. A felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Richard Wagner a Bolygó hollandi című operájának szünet nélküli kétórás ősváltozatát január 19-én mutatja be a Magyar Állami Operaház. A készülő produkcióról Oláh András kérdezte Szikora Jánost, az előadás rendezőjét.
A Bolygó hollandi történet az egy mitológikus történet. Mitológikus és mitikus még akkor is, hogyha felületes hallásra is tulajdonképpen egy realista történetnek tűnik, de csak annak tűnik, mert valójában a Bolygó hollandi maga is egy mitikus figura, és ez a mitikus figura, ami a saját megváltását keresi egy nő személyében, és az ellenpólusa Szemta, aki viszont egész életében a férfira vár, a nagy őre vár. Nos, kettőjüknek ez a várakozása, egymásra találása, elszakadása és újbóli találkozása, ez egy olyan csodálatos, hangsúlyozom még egyszer, mítikus történet, ami később a Wagneri életműben bár sok egyéb motivuma fölhasználódik, de így már többet nem ismétlődik meg.
Ez az ősváltozat lesz. Mit kell tudni erről?
A Bolygó hollandi drezdai változata egészen különleges anyag, ritkán hallható azért, mert az eredeti szerzői szándék szerint ez az opera egy végtében szünet nélkül játszandó le, bár három felvonásosra komponálta a szerző, de mind a három felvonás közé egy-egy rövid, másfél-két perces átkötő zenét komponált, és egészen korai előadási szokásoknak megfelelően egy végtében is játszották. Ez az opera egy folyamatosan fokozódó érzelmi extázisban halad a végkifejlet felé, és ebben a fokozódásban Wagner egy pillanatnyi szünetet nem hagy az érzékeinknek. Ez a zene lehengerel, leigáz, nem engedi, hogy kimenjünk a szünetbe, kávézunk, aztán visszaüljünk, és azt mondjuk, hogy na, akkor lássuk, mi lesz a második felvonásban, hiszen ne felejtsük el, Wagner a Gesamtkunstwerk, vagyis az igazi összművészeti színház apostola is volt. Az ő víziói nem csak a zenéről, hanem a színpadról, a színházról is szóltak.
Milyen jelmezek, díszletek kísérik a produkciót?
A mi színpadképünk nem historizáló, nem muzeális, hanem a történetet mítikus történetnek fogva fel, inkább a történet időtlenségét hangsúlyozzuk. Nem is igazából díszletet terveztünk a darabhoz, hanem egy olyan teret, amelyben maga a történet a realista vonatkozások nélkül jeleníthető meg, anélkül, hogy közben a tartalmazás csorbulna. A különböző vetítési trükkökkel, világítással mégis egy olyan térvarázslat történik, amiben ez a történet elrugaszkodik a maga realista alapjaitól, és szimbolikussá válik.
Szikora János rendezőt hallották. Minek van értelme az életben? Teszi fel a kérdést Janet Eller, dán írónő, Semmi című regénye. Az először betiltott, majd kötelező olvasmánynak ajánlott könyv történetét adaptálja kamaszoknak szóló báb előadássá, a Budapest Bábszínház legújabb bemutatója, amely a Quimby zenéjét is felhasználja. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Hoffer Károly rendezőt.
2001-ben jelent meg a könyv Dániában, Janet Eller írónő szerzeménye. A kötet egy 8. osztály életéről szól, és egy fiú, aki az elvárásoktól és a nyomástól besokal, azt mondja, hogy semminek nincsen értelme, és kivonul az osztályteremből, és tulajdonképpen csupa olyan információkat gyűjt össze az életről, amiben saját magát igazolja ezzel a dologgal, ezt pedig rárasztja az összes többi osztálytársára. Ebből a bizonytalanságból, meg abból, hogy az osztálytársak megpróbálják neki bebizonyítani, hogy az életnek igenis van értelme. Ebből elindul egy játék közöttük, amiben felnőtt kérdésekkel foglalkoznak ugyan, de majd, hogy nem még gyerekek játszanak el ezekkel a kérdésekkel és adnak válaszokat. Kamaszokra jellemző kegyetlenség megjelenik a kötetben, de korán sem annyira súlyosan, mint ami mondjuk most a médiával folyik.
Minden életkornak megvan ez az állapota, amikor megkérdőjelezzük a saját fontos tetteink, eredményeinknek a jelentőségét. Ez a gyerekek a kamaszok szemszögéből hogyan jelenik meg ebben a műben, illetve a lényeges dolgok megkérdőjelezésében egyben az is benne van, hogy esetleg a fontos dolgok lényegtelenné válnak. Ennek az esélye hogyan jelenik meg ebben a műben?
Ha ha most a magát a kötetet nézem, akkor eléggé pontos rendszert épít ebből az írónő. Egy zöld szandáltal, egy társtól indulunk el tulajdonképpen, és így módszeresen végigvesz mindent. Érintve a családot, érintve a vallást, érintve a szerelmet, érintve a hazaszeretetet, egészen a jövőig, mert a gitáros fiútól aztán a legvégén, a legeslegutolsó körbe tulajdonképpen a mutató ujját kérik. Ez a legfontosabb célom ezzel az előadással, hogy beszélgetést sikerüljön elindítani a tanárok a fiatalok között, hogy ne az történjen, ami a szövegkönyvben is szerepel, hogy amiről nem beszélünk, az nincs. És hogy közben meg mégsem érzem a kötetet nagyon pessimistának, és az írónővel, amikor találkoztunk, akkor ő is elmondta, hogy ez nagyon fontos sor a kötetből, hogy ezek a srácok nagyon sok mindent elvesztenek, de nagyon-nagyon sok mindent nyernek vele.
13 éves kortól ajánlják ezt a történetet a nézőknek. Milyen látványvilága lesz a bábjátéknak, hogyan szólítják meg ezzel a világgal a kamaszokat?
Egy központi elemet választottam, mint tervező, a gyufás dobozt, és tulajdonképpen óriási méretűre felnagyított gyufás dobozokból áll a díszlet. A bábuk a színészek saját gyerekkori megfelelőik, és akkor, amikor valami nagyon súlyos dologról kell lemondani, és szembe tudnak nézni azzal a problémával, onnantól kezdve a bába sztárig lesz, és fölkerül a fontos dolgok halmára, és onnantól kezdve a már felnőtt színész folytatja a játékot. Illetve a másik stilizációs szintje a zene. Kis Tibi a Krimbiből volt az, aki nekünk ebben segített, mert Krimbi dalok fognak elhangozni, lesz közöttük új is, úgy, mint hogyha Brechti szongok lennének, hangoznak el az előadás fontos dramaturgiai pontjain a dalok.
Hoffer Károly bábrendezőt hallották. A függőségek és a drogok természetéről az Óza Nagy Varázsló című mese mai budapesti parafrázisában mesél a 011 alkotócsoport Meanwhile in Kansas című jó előadása, amit a társulat a Bárka Színházban mutatott be. A 18 éven felülieknek szóló, számítógépes vetítéseket alkalmazó előadásról Olá András kérdezte Radnai Márkot, az előadás rendezőjét.
A darabot mi írtuk együtt a csapattal, az eredeti meséből indultunk ki. Ehhez használtunk fel különböző irodalmi anyagokat. Ubiszín Viktornak a Drognapló című könyvét, amiben a saját 16 éves anyagos létét írta, vagy az Uri Edelnek a Krisztián Elveszett Generáció című nyugat-berlini filmjét, ami a heroinostákról szól. Olyan az elvesnék bollás, Pesti Lászlónak dokumentumfilmjéből a Budapest légállomásból is használtunk jeleneteket, írtunk sajátokat. Így épült össze lényegében egy észé.
Kívántak rávilágítani, vagy mik voltak azok az összefüggései a drogos létnek, amit beszerettek volna mutatni ennek az előadásnak a segítségével?
Megpróbáltunk egy olyan műfajt csinálni, hogy nem arról beszélünk, hogy a drogfüggőség vagy a kábítószerek használata rossz, hanem mind a függőség milyen tüneteket hoz, és miért van az embernek szüksége az ott pillanatban függőségekre, munkamániára, szerelemre, sportra, mindenben, mivel el tudja hergelni magát, mert valamit pótol az életében. Megpróbáltuk erre helyezni a hangsúlyt, és ennek természetesen a függőségnek központjait itt a súlyos kábítószerek használata. És hogy abból indultunk ki, hogy nem a nemmel kell kezdeni, hanem a Kubiszin Viktor könyvében, hogy senki nem csinálna, ez nem lenne jó, de még jobb kimaradni belőle, mert belepusztulsz. És ennek a mesevilágnak az abszurditása után alkalmas lett, hogy az ember elinduljon egy fekete-fehér budapesti Kansasből, megérkezik egy csodálatos birodalomba, ahol rögtön tapsal fogadják, hogy sikerült megölni a keleti boszorkányt, és onnantól kezdve rádöbben az ember, hogy nincs visszaút, mert minden négy irányba sivatag terül el, és innentől kezdődik lényegében a mese és a visszafordíthatatlan út. Amiben vannak nagyon szép csodák, jó pillanatok, de elkerülhetetlenül megyünk a vég felé.
Jól tudom, egy kísérleti számítógépes vizuális környezetben 3D mapping segítségével teremtik meg az előadáshoz a vizuális környezetet. Mit kell erről tudni, hogyan épül fel a színpadkép?
A 3D mapping az az architekturális vetítés, amit a Bordos Zsolt csinál nálunk. Biztos látok már sokan, amikor megvetítik egy épületet, és mint hogyha az átalakulna, és egy ilyen technikával dolgoztunk. Ez nem azt jelenti, hogy végig ez a technika megy, mert annyira erős a vizualitás, hogy az elviszi a figyelmet, hanem összedolgoztuk az alapban. Vannak bizonyos pillanatok, amikor olyan hatásokat, vagy olyan kábítószereknek a mellékhatásait mutatjuk be, ami nagyon jól jön, ez a fajta erős vizualitás, ami túlmutat azon, hogy színházban vagyunk, még nagyon ilyen technikát nem használt prózai színház.
Radnai Márkot, a Meanwhile in Kansas című előadás rendezőjét hallották. Végezetül a Nemzeti Színház premierjével zárul a hét. Básti Juli, Blaskó Péter, Tompos Kátya, Tenki Réka és Kulka János alakítják a főbb szerepeket Csehov Sirály című művében, amit Alföldi Róbert állított színpadra. Az előadásról Olá András kérdezte a rendezőt.
Filmekre nagyon jó színészek, szerintem ezen mert színészekről is eszébe jut egy csomó minden, illetve hát eszébe jut azért, mert hogy merem remélni a dolgokat tárgyal, hogy mit jelent a vágy, vagy mit jelent a színészet, vagy mit jelent a művészet, vagy ma mit nevezünk művészetnek, vagy ma mit gondolunk a híres emberekről, vagy ma mire vágyunk, vagy hogy mit jelent az, hogy ma híresek akarunk lenni, vagy mit jelent ma az, hogy nincs pénzünk, vagy mit jelent az ma, hogy vidéken élünk, és a fővárosba akarnánk, és mit jelent az, hogy magányosak vagyunk, és mit jelent az, hogy szerelmesek vagyunk, és nem lehet a miénk. Tehát alapvető ügyek, semmi aktuál politika nincs bennem, én ezt a csinálját
Csehovból mi az, ami közel áll benhez?
Nagyon bonyolult szerző szerintem, miközben végtelen egyszerű, és szerintem nagyon zsigeri, hogyha jól csináljuk, vagy pontosan sikerül. Nagyon ismerős meg minden. Tehát, hogy valahogy tényleg ugye azt mondják, hogy orvos volt, és akkor a páciensét írta bele a darabokba. Tehát, hogy tényleg az embereket figyelte, és úgy látszik, hogy 150, vagy nem tudom, hány száz éve, vagy hány tíz, vagy mennyi idő ott, de nem nagyon sokat változtunk, függetlenül attól, hogy jól élünk.
Említette, hogy színészekről jut eszébe darab. Hogy működik, hogy mondjuk rendezi az ember tragédiáját, és akkor elképzeli, hogy Blaskó Péter vagy Tenki Réka.
Becsúszik ez a szerep, vagy becsúszik az a darab valakiről. És akkor az ember ezt megnézi, hogy ez tud-e működni most.
Alföldi Róbert rendezőt hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.